Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Jézus Krisztus szavával. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Álljunk Isten színe elé most az evangelizációs esténken a 345. dicséret első versét énekelve, fennállva. A 345. dicséret első versét így kezdődik: én, nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Foglaljuk el helyünket, szeretett testvérek, és maradjunk is majd a helyünkön egészen az úri imádság elmondásáig. Hálás szívvel köszönjük Istennek, hogy ennyien itt lehetünk, hogy jöttek ma is közénk még, talán többen lehetünk, mint az előző napokon. Isten szeretete hívogatott bennünket, és ő tud megtartani. Adja meg, hogy mindaz, amit kaptunk, amit átvettünk, az megmaradjon bennünk, és tovább is adhassuk ezt másoknak. És így köszönjük meg azt az ajándékot is, hogy együtt lehettünk ezeken az estéken, és vasárnaptól kezdve most már 5. alkalommal lehetünk együtt Vég Tamás lelkipásztor testvérünkkel. Örülünk, hogy itt van velünk. Hálás vagyok én magam is, hogy újra együtt is szolgálhattunk, hiszen mi 8 éven át együtt szolgáltunk Budapesten, abban a gyülekezetben, ahol ő most tovább is szolgál. Kérjük, hogy Isten áldja meg az ő szolgálatát, a fasori gyülekezetet és minden szolgálatot, ahova őt Isten hívja és rendeli. Minden este most már énekelünk egy éneket, a lapon lévő éneket. Nagy vagy te Isten, így kezdődik ez a dicséret, és azt hiszem, talán egyre mélyebben, egyre teljesebben értjük is ennek a szövegét. Az első mondat összecseng azzal, amit most is énekeltünk az énekeskönyvből: én, nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Itt is azt énekeljük: nagy vagy te Isten. És csodálatos hallani az igét, amiből fölragyog, hogy milyen hatalmas az az Isten, aki bennünket úgy szeretett, hogy Jézus Krisztus értünk porszemekért odatta. Figyeljük most ezt az éneket, és szívből próbáljuk énekelni. Hadd kérdezzem, hogy van-e olyan közöttünk, akinél nincs még éneklap. Tegye föl bátran a kezét, itt Irénke segít oda juttatni, még van talán az éneklapokból. Tamásnál is van ott, kérjük, hogy akkor ahol kezeket láttok, oda vigyetek meg belőle, jó? Hagy legyen mindenki előtt ebből az énekből. Itt elől is Tamás van, akinél még nincs, ide is jöjjetek. Köszönjük a jelzést, és együtt énekeljük ezt az éneket. Ahogyan mondtam, elvihetjük majd magunkkal, de még a héten fogjuk ezt énekelni, és ha már a hét elmúlik, akkor vigyük bátran haza magunkkal, és énekeljük meg, adjuk tovább. Szövege, dallama is megmaradhat a szívünkben, és dicsérheti a mi Urunkat. Tegnap este is hirdettük már, hogy mondja ma este is, mielőtt tovább énekelnénk, hogy ezek az ige szolgálatok hangfelvételre kerültek, ezért ha valaki szeretne belőle egyben is kapni, vagy együtt meghallgatni minden szolgálatot, akkor lehet megrendelni majd. Itt a lelkészi kijárónál van egy kazetta CD-s missziós kis doboz, fali doboz, abba be lehet dobni a rendelést, vagy Alföldi Borús Illés presbiter testvérünknél lehet a megrendelést leadni. Aki szeretne ezzel élni, jelezze ezt, és természetesen az előttünk lévő napokban is még a felvétel elkészül. Holnap után is együtt leszünk még, erre is szeretettel hívunk, várunk mindenkit, és vasárnap pedig az úrvacsorai közösségre. Folytassuk most az éneklést, a 345. dicséretnek énekeljük a második, harmadik, negyedik verseit, készülve az ige szolgálatra, várva Isten áldását. A második vers így kezdődik, ha a világ nem tudná is számos bűnömet. Thank you.
hajtsuk meg fejünket, s folytassuk a már énekben megkezdett imádságunkat. Mennyei Atyánk, csodálatos dolog az, hogy térben és időben is olyan messze vagyunk Jézus kereszt halálától, és mégis Jézus keresztjének, szabadításának az ereje átsugárzik 2 évezreden idáig, és a kilométer ezreken is. Dicsőség neked, hogy megtalálod a módját, hogy hogy juttasd el a jó hírt egy-egy ember szívhez. Ha csak arra gondolunk, ahogyan a szereteted ma egy férfi testvér életében pecsételte meg a veled való szövetséget, hogy mi mindent megmozgattál, hogy előkészítetted, és milyen valóságosan megajándékoztat testvérünket. Ha azok, akik már a tieid, végig gondoljuk az utunkat, áldjuk a nevedet, mert megtaláltad a szívünkig vezető utat, és most hadd kérjünk különösen fiatal testvéreinkért olyan nagy dolog, hogy őket életüknek egy pontján megszólítod ma újra. Adj nekik lelked által olyan figyelmet, hogy be tudják fogadni az életet teremtő igét. De add mindannyiunknak, hogy ez az ige elvégezze, amire küldted. És köszönjük neked, hogy a menny és a föld összeérhet olyan valóságosan, ahogy azt te megteremted a számunkra. Amen. Kedves testvéreim, haladunk napról napra tovább. Kimeríthetetlen az ige üzenete, és eljutottunk már az új élet nagy kegyelméhez, amit Isten elkészített. Ma figyeljük ennek az új életnek a természetét. Olvasom az igét, és az is természetes, hogy különös tekintettel leszek a kollégista fiatalokra, és röviden átismételjük az eddigi képeinket is, mert hihetetlen fontos, hogy minél hamarabb megnyíljon egy ember szíve, mielőtt eltékozol egy csomó lehetőséget, ajándékot, hogy indulhasson a hitbe. 50 éves férfi szinte könnyes szemmel mondta nekem, amikor 14 évesen beültem frissen az Úr Jézussal a szívemben az idősek Biblia órájára, mert én olyanról még nem is hallottam, hogy ifjúsági Biblia óra addig ilyen felénk nem volt. És beültem oda, és azt mondta az idős Illés bácsi ott érsekcsanádon baja mellett: Tamáskám, micsoda nagy ajándék! Tudod, én 50 éves koromig csak akkor indultam a szőlőbe, a 2 liter bor ki volt készítve. Mennyit imádkozott a Zsófi nénéd? Értem, és nem értettem a lényeget. 50 évesen tértem meg. De micsoda nagy kincs! Így voltunk mi ketten Illés bácsival férfiak, az asszony Biblia órán, meg még a lelkész, 3-an. De mi most induljunk csak el az igével. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből olvasok egy nagyon fontos verset. a második rész 20. versét. Különös dolgot ír az apostol. Azt mondja, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Valaki egyszer azt mondta, hogy a Biblia első 3 oldala arról szól, hogy Isten hogy gondolta el a teremtett világot és benne az ember életét, és az ember hogy rontotta el ezt az egészet. A 4. oldaltól az egész Szentírás pedig arról beszél, hogy mit tett az Isten, hogy megmentsen bennünket. Hát áldjuk is a nevét, hogy egy egész könyvet, több mint 1000 oldalt arra használ az Isten, hogy az ember lelkére beszéljen, és elmondja mindazt, amit cselekedett ő értünk. Nézzük a képeinket, fiatal testvérek, mondom, különös tekintettel őrájuk. Itt a mi első rajzunk. 2 világot látunk. Az a zöld, ami kört jelent, az a teremtett univerzum. 100 milliárdszor 100 milliárdnyi csillaggal. Az a háló, amit látunk, ami ezt a teremtett világot is átjárja, az az örökkévaló szellemi világ, Isten szellemi világa. Az embert mind a kettőbe beletette Isten, minden más teremtmény csak az anyagi világba van beágyazva. Hegyek, völgyek, állatok, növények. Egyedül az ember ide is be van rakva az érzékszerveivel, és egy érzékszervet adott az Isten, az pedig a hit, amelyikkel az örökkévalót foghatja az ember. És az a piros nyíl jelképezi az Istennel való kapcsolatot. Azon áll vagy bukik minden. Azt figyeljétek, a többi nem érdek. Megvan ez a kapcsolat az indulásnál. Azt mondta Isten, ember, minden a tiéd, te pedig az enyém. El ne szakadj tőlem, mert ha elszakadsz, neked annyi. Elpusztulsz, meghalsz. Így indult. Aztán nagyon hamar bekövetkezett az a pusztulás, amit megmondott az Isten. Pedig nem úgy volt, hogy betette az Isten az embert, aztán leste, hogy eltéveszti, nem téveszti, hanem a lelkére beszélt, el ne szakadj tőlem, elszakadhatsz, mert nem vagy automata. Nem muszáj ott maradnod velem, szabadságot adtam neked. És az ember a sátán csábítására, a csalétkek nyomán faképnél hagyta az Istent, és meghalt. Ez az állapot mutatja, ami természetes idézőjelbe teszünk. Normális emberi állapotunkat, persze abnormális, de így születünk erre a világra. Mindnyájan, akik megszülettek, kedves fiatal barátaim, hoztátok magatokkal a génjeitekbe, hogy a fejetek búbjától a lábotok ujjáig van egy veszettség bennetek. Bennem is. Mindnyájunkban. Más állapotban vagyunk, mint ahogy Isten elgondolt. És ezért önzősködünk, ezért kapzsiskodunk, ezért nagyszájúskodunk, ezért ellenkezünk, ezért csinálunk annyi mindent, hogy sokszor megkeseredünk, hogy miért vagyok ilyen. Biztosan már ti is rádöbbentetek, hogy milyen keserű dolog az, hogy miért vagyok én ilyen. Aztán jön a nagy hír, ez a Bibliának a nagy-nagy öröm üzenete. Úgy szerette Isten a nyomorult ember világot, bűnbe bukott, elveszett ember világot, hogy az ő egyszülött fiát adta keresztre, halálba megváltónak, hogy valaki, egy por személet, akárki közülünk, hisz ő benne, elfogadja hittel ezt a nagy szabadítást, el ne vesszen, hanem élete, örök élete legyen, már a földön is elkezdődik az örök élet. Vagy itt kezdődik, vagy sohasem kezdődik el. Aki hisz én bennem, mondja Jézus, örök élete van, nem lesz, van. És aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Biológiailag meghal, de él örökké. Az az élet, amit ő szerzett, elvehetetlen. És látjuk, hogy Jézus kereszténél visszajön az örökké valóság, az örök élet. Csak ott lehet megszerezni, sehol másik. És milyen hatalmas dolog az, hogy 2000 évvel ezelőtt meghal az Isten fia Jeruzsálem mellett, a Golgota keresztjén, én pedig itt, hol van ide Jeruzsálem? Nagyon messze. Én pedig itt, akinek az ősei, ami magyarjaink 1000 évvel később, mint hogy Jézus meghalt a kereszten, foglalták el Pannóniát. Hát a honfoglalásunk még 1000 éves. 2000 éve meghalt Jézus, és mi, akiknek őseink akkortájt fehér lovat áldoztak még. Mi az Úr Jézus Krisztusnak a megváltott gyermekei lehetünk. Hát ez óriási dolog, testvére. Kibeszélhetetlen nagy dolog, de ahhoz, hogy ez a miénk legyen, hitet kell kapnunk. Mert sajnos a bűneset óta minden ember lelkileg vakon érkezik erre a világra. Nincs élő hite. És ha nem történik valami, menet közben ilyen vakon fog átmenni ezen a világon, és elpusztul. Hogy születik a hit? Tegnap átvettük a hit születési anyakönyvi kivonatát a Róma 10-ből. A hit igéből születik. Ezért kell hallgatnunk az igét, olvasni, mert csak igéből lehet hitet kapni ajándékba. Ezért mondom én, amikor valaki azt mondja, nem tudok hinni, lelkész úr, az nem baj, mondom. Nézd rám, hogy mi nem baj. Azért nem baj, mert az igazi kérdés az, hogy szeretne hinni, vagy nem. Szeretné. Na ide figyeljen, akkor igét. Adok néhány kazettát, kazetta sorozatot. Ha jobban szereti azt a lelkész, ezt, azt, amaszt, hallgathat bőven, ma 1000 körül van kazettánk ott a kazetta kölcsönzőbe, kap dömpingbe, jöjjön el az Isten tiszteletet. De szégyessünk, üljünk le, vegyük elő a Bibliát. Ige, mert az igéből születik a hit. Ha hit kezd születni bennem, egyszer csak kezdem normálisan látni a helyzetemet, azaz látom az én elveszett voltomat. És rájövök, hogy én a zseni, aki azt hittem magamról, vagy én a nem tudom én ki, hát nem is egészen olyan vagyok, hanem elveszett ember vagyok. Kezdenek kirajzolódni a bűneim is. Átvettük itt az Esztinén, itt, aki azt mondta nekem 97 évesen, hogy hát neki nem igen vannak bűnei. a végén megegyeztünk a 97 000 bűnbe, mikor elmagyaráztam neki, hogy Eszti néni, ha egy nap egy ember gondolatban, szóban, mulasztásban, cselekedetben, indulatban csak 3 bűnt elkövet, ha akarja, ha nem. Én nagyon örülnék, ha itt az evangelizáció ideje alatt is ezt a 3-as átlagot tudnám tartani. Nem hiszem, hogy ment. Akkor egy év alatt kijön az 1000. Számolt az öreg néni. És azt mondta, hogy még több is. Hány éves ez kinén? 97. Megegyeztünk a 97 000 bűnbe? Úgy megszerettem magát. Hát ez lett a vége. 97 000 bűn elfogadott a néni. Nem mondtam, hogy meg még amennyi, mert azért ne feszítsük túl a húrt. De értjük már, hogy kezdem látni magam. De fölragyog Jézus, a szeretete. Hát ez az óriási dolog, mit ér, ha látom magam meg a bűneimet, ha nem segít rajtam senki. Fölragyog Jézus szeretete, és úgy adagolja Isten, hogy lehet, hogy előbb Jézus vonz, aztán közel megyek, egyszer csak látom, hogy hoppá, azért jobb lesz egy lépést hátra, mert olyan reflektor van Jézus közelébe. Olaf Halesbyről olvastam, a norvégok nagy püspökéről, melegszívű püspöket, de sok fiatalt vezetett Jézushoz. Azt mondja, hogy egyetemista voltam, nem hívő, nem is a teológiára jártam, de az élet értelmét kerestem, mert nem találtam semmibe, hogy miért is élünk, mi a lényeg. És azt mondja, elkezdtem sok minden más után az új szövetséget olvasni. Eljutottam a Máté evangéliumába hamar ahhoz a mondathoz, a hegyi beszédben, hogy amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek azokkal. Azt mondja, hát ez nagyon jó. Körülbelül ezt éltem eddig, amit én nem szerettem volna, hogy ne tegyenek, azt nem csinál, amit szerettem volna, csinálom. Hát ez volt az élet filozófiám. Na, akkor ez lesz az életemnek a vezérmondata. És elkezdte figyelni magát. És látjátok, milyen vak volt ez a fiatal ember. Ő azt hitte, hogy ezt csinálja. Hogy amit nem szeretne, hogy vele, azt ne csinálja mással. Egyszer csak rájött, hogy hát semmi, hogy. Hát nem csinálja ezt. Hát ő nem szeretné, hogy megszólják a háta mögött, ne szóljon meg senkit a háta mögött. Ha ő nem szeretné, hogy a másik előnybe jusson vele szembe, akkor ő se igyekezzen előnybe jut, és így. Hát egyszer csak megállt, és azt mondta, hogy hát álljon meg a menet. Hát én még ezt az egyszerű dolgot se tudom, hogy annyit, amennyit szeretnék magamnak, annyit adjak a másiknak. Hát az emberek ilyen vakok. Nekem azt mondják, tiszteletes, hogy szeretek, mindenkit jót teszek, akivel tudok. Na, itt én ki vagyok ütve. Hát ilyenkor mit lehet mondani? 97 000 bűne van? Hát így nézünk. A Halesby is azt mondta, hogy egyszer csak kezdte, hogy hoppá. És nem is akarom csinálni. Van bennem valami, ami dacol. Azt mondja, elkezdtem figyelni Jézust. De olyan szemmel ám, hogy rajta kapom, mást mond és más cselekszik. És azt mondja, egyre nagyobb ámulattal láttam, hogy amit Jézus mond, azt teszi. Azt mondja, ez másból van ez a Jézus, mint én. És amikor eljutott a kereszten, ahhoz a történethez, hogy Jézus imádkozik, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Azt írja, letettem az új szövetséget, letérdeltem, és azt mondtam, Jézus, te másból vagy, mint én. És én itt és most átadom az életem neked. Vegyél át engem, mondd meg, mit csináljak, én téged szeretnélek követni, és köszönöm, hogy te eljöttél én értem is erre a világra. Ezt áll lett ő belőle az, akiről szóltam, hogy ezek után már másoknak is tudtam mutatni az utat, mikor ő odatalált Jézushoz. Jézus keresztje a kapu, amin keresztül Isten országába be lehet lépni. Mert a bűneink választanak el,
Jézus keresztjén van a megoldása a bűneinknek. Átvette rólunk mindazt, amivel mi tartoztunk. És ha valaki ezt hittel elfogadja, hogy Uram, köszönöm, és bocsáss meg nekem, és beváltja ezt az ajándékot, eltűnnek a bűnei Isten és ő közül. Egy hihetetlen nagy ajánlat. Nem tettem semmit, nem csúsztam térden állva, mint a hinduk, hogy a Gangesig elmegyünk 100 kilométert, egyszer az életbe térden, hogy az Istenünket kiengeszteljük. Nem tettem semmit, ingyen, nem akarjuk elhinni. Tudjátok, mikor bűnbocsánatot kap valaki, olyan igazit, olyan egész életre szólót, a lelkére, akkor nehéz ám elhinni, hogy soha nem vádol tovább az Isten. Én emlékszem rá, hogy hányszor fölébredtem, mert azt álmodtam, hogy jön az érettségi, még mit nem tudok, meg hogy, meg jönnek a vizsgák, nagyon hosszú út az, amíg az ember úgy átbucskázik a 17 vagy 18 esztendőn az iskolába. És rájöttem, hogy már túl vagyunk az érettségén. Hogy de nagy érzés volt. Az már nem érdekes, hogy ezt nem tudom, azt nem tudom, megvan a bizonyítvány. Jaj, de jó. Hát amikor az Isten kegyelme letöröl mindent a szívünk. Óriási dolog. Örökre. Nem akartam elhinni, amikor megkaptam ezt a békességet, bűnbocsánatot, hogy ez örökre szól. Hát olyan is van, hogy örökre. Hát hogy ne lenne? Óriási dolog. És ha megkapom ezt a bűnbocsánatot, kinyílik a kapu. Nem tol be Isten, hogy most már aztán kaptál bűnbocsánatot, 6. szakad neked, be kell menned az én országomba. Nem. Én megyek, jaj, Uram, gyere az életembe. Gyere be, vedd át az uralmat. Mert Isten országába lépni azt jelenti, hogy egy uralomváltás történik. Új gazdám lesz. Eddig én voltam a magam gazdája, legalábbis azt hittem, közben a sátán a háttérből röhögött, hogy az ő programja megy végbe az életemben, szépen intézkedik, én meg azt hiszem, hogy én vagyok a nagy úr. És most Jézus jön be. Azt olvastuk tegnap, hogy valakik befogadták Jézust, hatalmat adott azoknak, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mert bejön Jézus a lelke által, és behoz egy új életet. Beleszületek egy új országba. Megszületik bennem egy új természet. Hatalmas nagy dolog. Isten nem azt mondja, hogy javulj meg, ember, meg ketté hasítalak, hanem azt mondja, hogy fogadd el az új életet, amit neked megszerezte. Fogadd be Jézus. Azt hiszem, hogy ismeritek, fiatalok, azt az igét, de ismerjük mindnyájan, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ezt mondta Jézus. Ha valaki meghallja az én szómat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Azaz, odaáll az életünk ajtajához Jézus. Én még egy olyan példát is hallottam, hogy olyan egy ember élete, mint a ember rajta két ablak, meg egy ajtó. Az egyik ablak az értelmünk, a másik ablak az érzelmi világunk, a harmadik az ajtó, az akaratunk. Jézus jön az ablakokhoz, kopogtat. Így, mint most is bekopog. Filelünk, figyelünk, mérlegelünk, úgy nem dőlünk be elsőre. Az igehirdető mondja, én meg mindent elfogadok. Kikönyökölünk az ablakon, hallgatjuk, figyelünk. Érzelmi, meghat, megindít, vonz. Kinyitjuk a két ablakot. De nem azért jön Jézus, hogy mi az ablakon keresztül kokettáljunk vele, hanem azért szól az ablakokon, hogy észbe kapjak, hogy menjek az ajtóhoz, az akaratom ajtajához, és kinyissam neki, hogy gyere be, Jézus. Vedd át ezt a házat mindenestől. Te legyél az én gazdám. Óriási dolog, mikor ilyen uralomváltás megy végbe egy ember életébe. Pál apostol erről beszél. De valami különöset mond, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Azt mondanánk, hogy miket beszél az apostol? Hát ott se volt Jézus kereszt halálánál. Hogy lenne már vele együtt keresztre feszítve? Tudjátok, itt a második nagy ajándék, amit Jézus a kereszten megszerzett. Az első, hogy bűnbocsánat, teljes bűnbocsánat. Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől, ha megvalljuk a bűneinket, ha elfogadjuk. Volt nálam valaki a mafiózós alvilágból. Azt mondta, lelkész úr, olyat követtem el, amire nincs bűnbocsánat. Azt mondtam, van, nincs, van, nincs, van. Mondom, na, ne vitatkozzunk tovább, üljön le. Elővettem a Bibliát. Kikerestük. János első levele első részéből. Ha megvalljuk, mondom, olvassa. Nem én, ő. Kezdte, ha megvalljuk bűneinket. Hű és igaz, hogy megbocsátja azokat, és Jézus Krisztusnak, Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Mondom, ezt a végét még egyszer olvassa. Megtisztít minket minden bűntől. Elhiszi? Elhiszem. Na látja. Mert az a lényeg, mi van az igébe. Nem az, hogy maga mit képzele, meg én mit képzelek, el vitatkozhatunk. Mit mond az Isten igéje? Már pedig, ha ez végbe megy, hogy bűnbocsánatot kaptam, ez az első nagy ajándék, enélkül nincs új élet. Hát hogy lehetne egy szemétdombon át az Istennel összeölelkezni? Úgy lehet, hogy a szemétdombot ő eltakarítja, és kinyitja az ajtót. És itt jön a második nagy ajándék. Nagyon figyeljük meg. Amikor Jézus meghalt a kereszten, megszerzett egy olyan lehetőséget, hogy én kimondhatom az én javíthatatlan természetemről, hogy halálban a helye. Mert mikor meghalok, azt már mondtam egyik este, több bűnt nem követek el, az biztos. Na de hát azt kivárni. Jézus megszerezte, hogy ott a kereszten ezt a lehetőséget teremtette meg, hogy én oda küldöm az én javíthatatlan ó emberemet, ahogy mondjuk az egyházi zsargonban, meg a Biblia is mondja ezt, az én javíthatatlan természetemet a kereszt, hogy ott a helye. Uram, gyalázatos fickó, az az én természetem, én bennem, amelyik összeáll a sátánnal. Hát ez küld engem padlóra. Hát ezért vagyok kabzsi, parázna, ideges, indulatos, sértődékeny, hiú, a többi. Mert ugraszt a sátán, és ugrik ez a természet. És én iszom meg a levét. Rájövök, hogy árulóval élek együtt. És az egri csillagokban, ha olvassuk, rájöttek a várvédők, hogy a hegedűs kinyitotta hátul az ajtót a töröknek, akkor a hegedűst fölakasztotta. Az ó emberemet halálba. Igen ám, csak akkor ki él bennem. Hát ha én meghalok, az én természetem is, hát légüres karosszéria. Itt jön a nagy dolog. Úr Jézus, jöjj be, veled szeretnék együtt élni. Jöjj be és hozd be a te természetedet, én arra szavazok, azzal állok össze. Ez olyan, mintha réginek hátat fordítok, elválok tőle, és az újjal összeadom magam. Uram, mától kezdve én a te életedet szeretném a saját testemben, hogy amit te akarsz, ahogy te gondolkozol, ahogy a te indulatod van, jöjj be hozzám. Csak ott a bökkenő, hogy ő nem a régi helyére jön be, hanem a régi mellé jön be. Mert én ugyan halálba küldhetem a régit, de a régi, ameddig én élek, nem fog elhagyni engem. Olyan társbérletben lakunk, hogy ő újra meg újra lesi az alkalmat, hogy összeálljak vele. Pedig én már elváltam, semmi közünk egymáshoz. Uram, Jézus, téged akarlak, a te jelenlétedet, a te természetedet. Az jelenjen meg a képernyőmön. A régi ember újra meg újra bele akar okoskodni. És ha hagyom, összeállok vele, újra a régi jön elő. Ezért van az, hogy azt mondják, ez hívő ember, hát úgy kiabál, hát olyan indulatok vannak benne, olyan kapzsi meg minden. Hát a régi újra teret kapott. Végül is nem olyan nagy baj ez, ha idejébe észbe kapunk. Mert akkor azt lehet mondani, hogy Uram, bocsáss meg. Látod, hogy megcsaltalak, pedig átálltam hozzád, és most megint a régivel álltam össze. Ha megalázzuk magunkat, az csak segít. A régi természetünk nem szereti. Ki szereti azt, ha megalázzák? Senki. De ha azt mondjuk, hogy Uram, bocsáss meg. Hú, de nem szeret bocsánatot kérni a régi. Ugye, hogy milyen nehezére esik az embernek? Úgy igazán bocsánatot kérni a saját természete szerint. De az Úr Jézussal más a helyzet. És azzal el van intézve. Ha én bocsánatot kérek az Úrtól, és rendezem a dolgokat. Mert hívő fiatalként, vagy idősebbként, úgy megsértem a páromat, vagy valakit, hogy bocsáss meg, Uram, és bocsáss meg, kedvesem. Ez úgy megy. Nem szeretünk megalázkodni, de akkor a régi vissza van küldve a helyére, a halálba. Valaki így mondta, hogy egy hullával élem le az életemet. Hát Luther Márton mondta, hogy a fickót én a rajnába vetettem, de nagyon megtanult úszni. Nagyon megtanult úszni. Virulens ez a mi óemberünk, de nagyon jó hírt mondok. Az új ember erősebb. Ha én az újat táplálom, ha Jézussal élek, ha az igével élek, ha közösségben vagyok, ha engedelmeskedem Jézusnak, az ó emberem egyre inkább veszít a lehetőségeiből. Vesztes, mert az új olyan erőt hordoz, az mennyei, hogy legyőzi. Ezért mondja Pál Timóteusnak, harcold meg a hit szép harcát. Ez csak a hívő ember tudja, akinek már van új élete, megharcolni, mert ez az új meg a régi élet közötti harc. Csak az új életet nyert emberre van két természet, nem tudsz megjavulni. Persze, hogy bizonyos dolgokat át tud alakítani az ember, hát hogy ne tudna? Meg hát akkor kár lenne a nevelésért. Hát lehet azért változni, de ezt a romlottságot nem tudod kiűzni magadból. A motívumok ott maradnak. Legfeljebb egy gőgös valaki leszel, mint ahogy valakiről mondták, hogy igen nagy dohányos volt, annyira egy borzasztó, rájött, hogy káros szenvedély. Nagy akaraterővel legyűrte, de onnan kezdve nem állt meg előtte senki. Aki dohányzott, ugye nincs akaratereje, meg hogy, meg így, meg úgy. Azt mondták, bár szívná még a cigarettát, addig kibírható volt ez az ember, de mióta így megszentült, valami borzasztó. Nem szabadult ez az ember. Csak átment, ahogy a barba papa, barba mama, amiről beszéltünk egyik este, félbe hagytam a helyet, hogy elmondtam, hogy miért hoztam be a példát, eszembe jutott, hogy csak átment más alakba, és ott maradt, mert rá kell ám jönni, testvéreim, hogy nem úgy van, ahogy az én Béla barátom gondolta, aki rákapott a hitre, nagyon olyan újdonsülten, és egyszer átjön ám hozzám. Tamás azt mondja, szomszéd faluba volt, Dunakeszin, vagy városba, átjön Fótra. Tudod, még három dolgot legyőzök, és minden oké. Mondom, gratulálok, Béla, és lesz helyette hat. Nézett rám. Na, de mondd el, hogy mi az a három. Azt mondja a feleségemmel, néha úgy összeveszünk, ezt valahogy még korrigálni kell. Aztán a nevelt fiam, az olyan pimasz, hogy az valami őrület, hát nem bírjuk egymást, hát nem tudom kiállni, és mindig kihoz a sodromból. A harmadik, hogy elkáromkodom magam néha a munkahelyen, és hogy ezt a hármat legyűröm, akkor tökéletes. Gratulálok, Béla, mondom. Majd meglátod, hogy milyen tökéletes lesz. Mert a Béla nem tudott akkor még valamit, ma már tudja, hogy javíthatatlan az az ó ember. Példát is hadd mondjak még rá. Egy ember vett egy kertet. Mondta, na ez jó lesz gyümölcsösnek. Igaz, hogy nagy kövek ott voltak, olyanok, hogy azt csak emelővel tudták elszállítani, de bekalkulálta, hogy olcsón adták, hát ez még belefér. Elszállítja ezeket a köveket. Aztán azt mondja, na neki kezdünk, elkezd ásni, koccan az ásó. Itt is egy kis kő, ott is tele az egész apró kövekkel. Hát azt mondja, ezt jobban meg kellett volna nézni előtte. De nem baj, összehívja a barátait, összefognak két ásonyom, mélyen minden követ kiszedtünk, kiszedtük. Na, kezdenék a kis fákat ültetni. Ásnak ám jó mélyre, koccan az ásó. Húj, még itt is van valami. Odébb, odébb, kiderül, hogy az egész kert alatt egy minkű nagy szikla van. Erről van szó. Mi alakítjuk ezt a kövecskét ide, ezt a követ oda, hát most egész fajin, ahogy a Béla mondta nekem, még ezt a három követ kiszedjük, csak nem számolt a sziklával. Nem az óemberünkkel kell nekünk küzdködni, hanem az újat kell etetni. Olyan szépen magyarázta el egyszer valaki. Azt mondta, hogy egy juhásznak volt két kutyája. Az egyik fehér, másik fekete, és ezekkel fogadott mindig, hogy összeereszti a két kutyát, melyik győz. Mindig az győzött, amelyikre a juhász fogadott. Hát olyan mérgesek voltak, hogy mit csinál ez, megbabonázza? Vagy mond valamit a kutyáknak, vagy mit csinál ez? Egyszer, mikor itt dogáltak, jó kedvébe találták, azt mondták, mondd már meg, juhász, hát miért mindig az győz, amelyikre te fogadsz? Hát azt mondja, nem veszitek észre. Két-három nappal előbb fogadok, mint ahogy összeeresztjük a kutyákat. Onnan kezdve azt a kutyát éheztetem, amelyikre ti fogadtatok, amelyikre én fogadtam, etetem. Hát ezek körülbelül egy kondiba vannak. Hát persze, hogy három napi etetés után, meg három napi koplalás után elbillen a dolog oda, ahova én akarom. Hát erről van szó. Ha én az óemberemet etetem, azt a hiút, kabzsit, paráznát, indulatost és a többit. És még azt is mondom, hogy nem szoktam ám én ilyen lenni, csak hát ez úgy kijött belőle. Ha én emellé állok oda, akkor az erősödik. Ha meg az újat, az Úr Jézusban való életet, akkor az erősödik. És az győz. Hát erről van szó, hogy Pál azt mondja,
Fölismerte, hogy neki milyen lehetősége van. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, mert beleegyeztem, hogy az én javíthatatlan természetemet vigye a keresztre. És élek többé nem én, nem a régi. Él bennem a Krisztus, akinek helyet adtam. Amely életet pedig a testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki életét adta érte. Csodálatos változás. Egy új gazda él bennem. Átadtam az életemet, mintha egy telket átadok mindenestől egy új gazda kezére. Tulajdonképpen a megtéréskor nem történik más, mint uralom váltás. A telken semmi nem változik. Átveszi egy új gazda, átírják a nevére. Ugye, hogyha egy telket megvesz valaki, amikor az adásvétel végbe megy, a telek ugyanúgy néz ki, mint az előtt. Igen ám, de az jó gazda, akkor meg lehet nézni 2 hónap múlva a telket, vagy 1 év múlva, hogy milyen lesz az. Mert az új gazda egy új koncepciót hoz. Először talán nagy gazakat kiszedi, aztán kémény kijavítja, a kerítést, a többit. Egy-kettőre meg lehet nézni. Én nagyon gyönyörködöm abban, hogy mennyi épülete van a kecskeméti egyháznak, és milyen rendben vannak. Legalábbis én, amiket nézek az öreg otthon, akkor itt is, ott is, de még amarra, az uszoda, emit, ez, ott még egy ház, az is, ami úgy zöldelni kezd Kecskeméten, az mind a kecskeméti egyház, református egyház. Már legalábbis én itt képzelem, mert meglátszik a gazda keze, ugye? Hogyha az jó gazda, akkor igyekszik úgy tartani. Hát így történik ez. És egy életen át a gazda alakítja a dolgokat. Most már be kell fejeznem, mert az idő mindenképpen elment, mondani való lenne még. De fiatalok, hadd mondjak valamit. Volt egy olyan barátom az ifjúsági táborokban, aki évek óta táborozott velünk, és nagyon figyelmes fiú volt, egyébként nagyon jó focista, és nagyon élveztük, gólkirály és a többi, egy rendes stram gyerek. 20 évesen ott volt szintén Balatonszárszón az országos ifjúsági táborban. Úgy figyelte az igét, esténként hirdettem én is, a napközben más, több csoportok. Úgy a hét derekán oda megyek hozzá. Próbáltam egy kicsit noszogatni a megtérésre, tudjátok. Mondtam, hogy nem szabad nagyon noszogatni az embereket, de segíteni kell nekik. Hát nem mindig találja el az ember a pontos arányokat. Mondom, te ide figyelj, nem kellene átadni a szívedet Jézusnak, mert tudtam, hogy ő már képbe van. Azt mondja nekem, majd idővel, ez ugye azt jelentette, hogy jobb, ha békén hagyom. Na, azt mondtam, hogy akkor jó van, most se sikerült az akció, de jött a vasárnap. Úrvacsora, istentisztelet, befejezés a Balatonszárszói templomban. Ott ültem egy paddal vagy kettővel mögötte. Azt mondtam, amikor kezdődött az úrvacsora. Hát azért már nem kéne röhögni neki, hát nem szokott ilyen komolytalan lenni az Isten tiszteletem, mert kicsit rászkodott a válla. Egyszer csak látom, hogy a szemüvegem mellett a könnyei csorognak. Ez a srác, hát nem szokott ezt sírni, hát ez egy sportember, ez volt. Azt énekeltük, hogy amint vagyok sok bűn alatt, de halva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadja el Jézusot. Ez az én barátom, aki azt mondta, hogy majd idővel, ez meghullatja a könnyeit. Hú, de még most is átszalad a ideg rajta, mikor rá gondolok. Úgy megörültem, hogy borzasztó. És kimentünk az istentisztelet végén. Az ajtóhoz, mert ugye ez a záró, istentisztelet, ami után már csak az ebéd jön, aztán mindenki spriccel szét. Tehát ott köszöntünk el tőlük kezet fogva, mikor oda, ott fölálltunk többen, akik szolgáltunk, és mindenkivel kezet fogtuk. Jön ez az én barátom is kifelé,
mondom neki a kézfogásnál, eljött az idővel, jel egy nagyot, azt mondja, el. Hazament. Képzeljétek, aznap este odáll a szülei elé, és azt mondja, hogy megbotránkoztok benne, az biztos. Fölment az emeleti szobájában, mert kétszintes volt a lakásuk, lehozott 12 gitárkottát, nagy gitáros is volt, és nem ez volt a baj, hanem oda tette eléjük ezeket a, már legalább 10 éve volt ez, egyenként 3000 forintot érő kottákat, mind a 12-t, azt mondta, ezt én 4 budapesti boltból loptam össze. A hívő apja meg anyja majdnem elájultak. Mit csináltál, fiam? Hát loptam. És holnap viszem vissza. Jaj, az édesanyja megint majd elájult. Azt mondta, de fiam, akkor legalább úgy, ahogy elhoztad. Azt mondta, nem. Oda megyek a vezetőhöz, és megmondom, hogy az Úr Jézus befogadtam az életembe, és tudom, hogy nekem ezt el kell rendeznem. Bocsássanak meg, hogy loptam önöknél, ha valamit kártérítést fizetni kell, mondják meg, és elrendezem. Hú, a barátja azt mondta telefonon, mikor jelezte neki, te, Fecó, megtértem. Azt mondja, de kár, nem fogunk olyan jókat hűlni, mint eddig, mondja a barátja. Azt mondja erre, de ide figyelj, hónap viszem vissza a kottákat. Mit csinálsz? Akkor elmagyarázza neki, a Fecó be volt avatva a hadititkokba. Azt mondja, te jard lesz ebből. Hát téged úgy lecsuknak, hogy arról kódus, hát megbolondultál. Nem, azt mondja, de vissza kell vinnem, ezt én tudom. Na, másnap jött a nagy attrakció. Megy a 4 boltba. Az első, a Fecó meg az ajtón kívül lesett. Hogy na, mi lesz, ugye, hát hősies barát azért védi, hogyha nagyon kell. Az első üzletbe azt mondta a vezető, tegye le nekem, még majd meg is köszönjük, tűnjön el innen. Eltűnt. Második üzlet. Milyen derék apja van magán? Hát ezt hogy találta ki az üzletvezető, hogy ilyen lopós gyereket nevelt, vagy hogy most ráparancsolt? Hát az apja azt se tudta, hogy lopott, csak mikor ő bevallotta. Na, lényeg az, hogy visszavették, megúszta ezt is. Jött a harmadik üzlet. Azt mondták, hogy ide figyeljen, fiatalember, legalább mutassa be, hogy hogy lopta el. Hát televízióval be van védve az az üzlet. Hát megmutattam, most nem akarom elmondani a részleteket, hogy bárkit is én ilyenre csábítsak, hogy hogy tekerte át, melyik sarokba, meg hogy a könyvet, a táskába, meg a többi. Jön a negyedik üzlet. A vezetőnő szeme könnyes lett. Lehet, hogy ezért kellett neki végigmenni. Azaz asszony megérzett valamit abból, hogy egy 20 éves fiatalember csak úgy. Bolondozásból nem jön el. Itt emögött valami nagy dolog van. De a lényeg nem is ez volt, hanem amikor a 4 üzletből elrendezte a dolgot, és eljött hozzá. Tudjátok, hogy ilyen boldog fiatalt én, tán az életben nem láttam. Akkora öröme volt, mert engedelmeskedett az Úrnak. Na most nyilván millió dolgot kellene rendezni, hát nem úgy van ez, de hát ez volt a nagy gaz, vagy ez volt az indulás. Mert értsük meg, ha átveszi az Úr az uralmat, akkor ő mondja meg, hogy hogyan tovább. Akiket az Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Hát onnan kezdve ő fogja majd irányítani az átalakítást. De nagy dolog, hogy lehet engedni neki, és boldog lesz a szív. Aki nem hiszi, próbálja ki. Be is fejezem. Olyan nagy dolog, minél hamarabb Jézusnak azt mondani, Úr Jézus, itt voltam ma este. Sejtem, hogy ez a lelkész valamiről beszél, ami nagyon fontos dolog nekem. Add meg nekem, hogy én ezt igazán megértsem. Vidd végbe bennem. Állítom nektek, nem telik el ez az esztendő. Aki ezt őszintén imádkozza, ennek az évnek a végéig szinte garantálni tudom, hogy élő hitet fog kapni az úton. Nem mondta meg nekem, de azt megmondta, hogy akit engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Itt van a Biblia. Úgyhogy én nagyon ajánlom nektek. Majdnem 50 év, ami eltelt az életemből, hogy az Úr Jézust megtalált. Ennél nagyobb kincs nem volt. Ennél nagyobb döntés, pedig nagyon szerettem a feleségem is. 12 éves volt, mikor megszerettem, mint 14. Most már rengeteg idő mögöttük. Hát, nagy kincs, meg születtek gyerekeim, meg már egy unoka is. Ennél nagyobbat, hogy az Úr Jézussal összekötöttem örökre az életet. És ezek is mind ennek a döntésnek a nyomán. Ajándékként jöttek sorra. Úgyhogy folytatódik az evangelizáció holnap este, folytatódik az élet, de jó, ha valakinek az új élet folytatódik, és olyan nagy örömmel mondom, testvéreim, hogy van közöttünk olyan testvér, aki ma kötött életre szóló házasságot, ami Urunkkal. De nagy dolog, ha nem csak egy. De majd ő elhozza sorba, csak engedjünk neki. Úgy legyen. Amen. Helyünkön ülve, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk, és majd egy picit csöndbe is maradunk, hogy elmondhassuk azt, amiről a szívünk is szeretne szólni az Úrnak. Hála neked, Úr Jézus Krisztus, hogy nem kitalált meséket kell mondani a szószékről, hanem olyan gazdag életet hoztál, minden küzdelmével együtt olyan érték és kincs, hogy nem is tudjuk teljes valójában elmondani. Köszönjük neked, hogy nem is kell erőlködni, mert a te igédet továbbadhatjuk, és azt mondtad, hogy az olyan, mint az eső, amelyik megöntözi a földet, és megcselekszi, amiért küldted. Ebben a bizalomban köszönjük ezt az egész hetet, és imádkozunk hozzád, hogy vezesd a mi lelki életünket, teljes életünket, hiszen neked mindenre gondod van, testünkre, lelkünkre egyaránt, és olyan jó az igédből megérteni, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna ő vele együtt mindent mi nekünk. Áld meg így a testvéreket, mindnyájukat, és a fiatalokért újra hadd imádkozzunk. Add nekik, hogy el tudják mondani, Uram, ha mindez igaz, add meg nekem is. Amen. Csöndesedjünk el, testvéreim, és a magunk fogalmazta imát is tegyük hozzá az elhangzottat. Fennállva folytassuk az imánkat a mi atyánk elmondásával. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom
és a dicsőség mind örökké. Amen.
Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Amen. Foglalj el helyét a gyülekezet, még egy mondatot vagy kettőt a negyedik képről is, csak azért, hogy visszaállt az eredeti állapot, mondjuk azért nem egészen, mert eredetileg nem volt bűn. De látjuk, hogy újra kapcsolat helyreáll, és elkezd rendeződni itt is. Tapasztalatunk, hogy aki megtér az Úrhoz, heteken belül valami haragosával megbékül. Szinte ott kezdődik a dolog. Aztán megy a következő, és rendeződik a telek, erősödik, tisztul, újul, íme ez a megtérés, visszatérés Isten uralma alá. Áldja meg a testvéreket, hogy alapni tudjunk ebben a uralomban, szeretetben, mindnyájan tovább. El is köszönök a testvérektől, megyek vissza a fasorba, sok-sok szeretettel kívánok mindenkinek áldott, boldog új életet a Krisztusban. És egy kicsit fáj a szívem, mert minden búcsúzás egy kicsit olyan, pedig hát nem olyan sok idő, meg azért nem úgy megyünk el, vissza is jövünk, ha nem is Kecskemétre, majd elmondja az én lelkésztársam, hogy hova hamarosan, többet magammal. Isten velünk, viszontlátásra!
Köszönjük szépen, és mi is szeretnénk elbúcsúzni valóban ezzel a szeretettel és örömmel. Itt kifelé a lelkészi kijárónál itt megállunk majd, úgyhogy lehet személyesen is elköszönni lelki pásztor testvérünktől, aki szeretne így is köszönni neki. Igen, szeretném azt hirdetni most mindenki számára, aki jelen van, hogy Isten kegyelméből 12 évvel ezelőtt, amikor bennünket Isten elhívott, elszólított ebből a gyülekezetből, Budapestre, a fasori gyülekezetből, akkor visszahívott a gyülekezeti hetére, ennek a gyülekezetnek a gyülekezeti hetére, Emmaus házba, és akkor már úgy jöttem vissza, azt mondtam, hogy akkor jövök, ha tudom hozni az ottani testvérek közül azokat, akik már ott mozdíthatók, úgyhogy visszatértünk néhányan, és azon a héten közösen részt vettünk, tehát a kecskeméti gyülekezeti héten a fasori gyülekezet néhány tagjából, és akkor is adott már Isten azon a héten egy új életet, aki odafordult, és megtérőként elindult a hitben, ott a fasori gyülekezetben. 12 éve volt ez, de 12 év óta rendszeresen visszajöttünk az Emmaus házba, akkor onnan 8 éven át, és azóta is folynak ezek a hetek, most már a 12. hét, de most már fordítva lehet, a fasori gyülekezet hetére mi is csatlakozhatunk, mert 4 éve, ahogyan már itt szolgálunk, Vég Tamás lelkésztársammal együtt ezeken a heteken azóta is szolgálok, én magam is, és hívjuk a gyülekezetet, a kecskeméti gyülekezetet is ezekre a hetekre. Most fordítva, nem a kecskemétiek hívják a fasoriakat, hanem a fasoriak hívnak az ő hetükre bennünket. Ilyen módon is adhatom tovább a hívást lelkésztársam nevében is. Április 7-e és 12-e között egy hetet tölt a fasori gyülekezetnek egy csoportja Emmaus házban, ahova mi is csatlakozhatunk, és én magam is készülök oda a szolgálatra. Úgyhogy lehet erre a hétre jelentkezni, ahogyan tavaly is, tavaly előtt és azelőtt is meghirdettük itt a gyülekezetben. Lehet, hogy lesznek testvérek, akik most talán jobban és nyitottabb szívvel tudnak eljönni, hiszen Vég Tamás lelkésztársunk is szolgál ezen a héten. Bizonyos értelemben ő lesz a házigazdája nyilván, hiszen a fasori gyülekezet hete ez első rendben. Úgyhogy ha valakit Isten lelke indít, és ezzel a vágyjal most, amivel most is jelen lehettünk, kapott egy indítás, akkor jelentkezzen, kérjük ezt a lelkész hivatalban, tehát mi is hivatalosak vagyunk, amíg elférünk a házban. Természetesen ez a korlátunk, de azért lehet erre jelentkezni április 7-től 12-ig. És természetesen nekünk önálló gyülekezeti hetünk is lesz, ez pedig június folyamán lesz, oda is lehet jelentkezni, szeretettel hívjuk, várjuk a testvéreket, és minden emmausi hetünkre a nyár folyamán, ezt most már kézbe is adjuk, és hirdetjük is majd nyomatékosan ezeket a heteket, amiket készítünk. Természetesen lehetséges a a beszélgetés ezt követően is, ha Rákész pásztor nem is lesz itt közöttünk, de ugyan hirdettük ezt már ebben az esztendőben újra, minden szerdán 2 és 4 között lelkigondozói beszélgetések időpontja van, amikor lehet jönni lelkipásztorral találkozni, beszélgetni, és egyébként is minden alkalommal lehet időt találni arra, hogy beszéljünk Isten elé, álljunk közösen imádságban, akinek a szívét Isten erre indítja, nyugodtan jelezze ezt, és hiszem, hogy lesz erre mód is lehetőség. Kívánjuk erről a helyről is, hogy újra mondom, hogy áldja meg Isten az ő hazamenetelét, az ottani szolgálatot, a fasori gyülekezetet, kérjük, hogy adja át a köszöntésünket, szeretettel köszöntjük őket, testvéri szívvel gondolunk rájuk. Mi pedig folytatjuk valóban, ahogyan mondtam, holnap és holnap után is az estéken az alkalmainkat hívogatunk, hívogassunk másokat, és jöjjünk 5 órakor. Holnap Lacai András lelkésztestvérem, vagy szombaton pedig Szabó Gábor lelkésztestvérem lesz a szolgálattevő, és vasárnap pedig az úrvacsorai közösségben leszünk együtt, és állhatunk a mi úrunk elé, és a jövő héten folytatjuk tovább szokott rendünket, szokott gyülekezeti heti rendünket. Mindenkit várunk szeretettel. Örömét fejezheti ki mindenki, aki átélte azt az éneket, amit most énekelni fogunk, a 467. dicséretet énekeljük most végül, mert így igaz, csodálatosan jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy, a bűn szolgája gyáva rab, a Krisztusé szabad. Erről a szabadságról szólt ez a hét, és szól tovább is, énekeljük ezt háladó szívvel, és így köszönünk el mindenkitől. Thank you.